Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Mához két hétre olyan esemény lesz Budapesten, amilyenre még nem volt példa. Május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája döntője, és a múlt héten az is kiderült, hogy az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain küzdhet meg a trófeáért. Hogy került hozzánk a finálé? Jó-e ez a párosítás? És talán, ami nekünk a legfontosabb, mit jelent mindez a magyar labdarúgásnak? Ezekre a kérdésekre várjuk a választ vendégünktől, Démes Tamás Szepesi díjas sportújságírótól, sporttörténésztől. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hát nagyjából ugye 40 éve foglalkozol nemzetközi labdarúgással, hogyha jól számolunk.
Ez csúnya kezdés volt.
Elhitted volna a pályafutásod hajnalán, hogy valamikor majd csak néhány metró megállót kell megtenned ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzésre eljuthassál?
A rövid válaszom az, hogy nem. De miután megbeszéltük azt, hogy nem egy szavas válaszokat fogok neked adni, ezért azt hadd mondjam el, hogy az elmúlt tényleg pont 10 évben, 2016 óta egy csomó minden olyat megéltem a magyar futballal kapcsolatban, és áttételesen a nemzetközi labdarúgással kapcsolatban, amire azt gondoltam a sportújságírói pályafutásom egy bizonyos szakaszában, hogy ezt én már nem fogom megélni, vagy nekünk ez nem adatik meg. Ugye a 16 az azért kulcsdátum, mert akkor jutott ki hosszú idő után újra egy nagy eseményre a magyar labdarúgó válogatott. Én 1992 a svédországi EB óta jártam rendszeresen tudósítani a világbajnokságokra, illetve először Európa-bajnokságokra, aztán két éve később volt világbajnokság, Amerikában voltam először. És ezeken az EB-ken és a VB-ken mindig őszinte irigységgel figyeltem azt, hogy a környező országok szurkolóinak megadatik az, hogy a csapatuk ott van a nagy tornán. Hát most nem kell nyilván végigmondani a környező országokat. A horvátok elég rendszeresen ki tudtak jutni ilyen tornákra, a szlovákok is eljutottak ilyen
tornákra. Még világbajnokságon is szerepeltek.
A szlovákok persze, az olaszokat kiverték például.
Igen. És Románia, hát Románia menetelt VB-n, EB-n is volt,
osztrákok
jó.
Ott voltak,
osztrákok. Ukránok.
Mindenki.
Szlovének is voltak.
Mindenki.
Igen, megelőztek mindannyian.
És akkor azt gondoltam, hogy ez nekünk soha nem fog megadatni. És párhuzamosan pedig láttam azt, hogy a magyar szurkolók mennyire megérdemelnék ezt, hiszen ha vízilabda, jégkorong, kézilabda esemény volt, amin részt tudott venni a magyar válogatott a legmagasabb szinten, akkor tényleg a magyar szurkolók megindultak bárhova Európába, hogy ezt láthassák. És 16 ilyen szempontból áttörés volt. Aztán nem gondoltam azt, hogy olyan stadionunk lehet a lepusztult Népstadion, majd Puskás stadion helyett, mint lett a Skardelli György által tervezett új 2019-ben átadott Puskás aréna, ami egyrészt megnyitotta az utat a különböző nagy mérkőzésekre itthoni rendezése felé. Ez egy nagyon érdekes időszak volt a következő mondjuk néhány év, hiszen egyrészt ugye a magyar kormány a Covid kezeléssel kapcsolatos szabályai alapján lehetőség volt arra, hogy nálunk az EB-n például 2021-ben szinte teltházas vagy teltházas mérkőzéseket rendezzenek, sőt a Covid alatt jó néhány bajnokok ligája vagy egyéb nemzetközi kupa mérkőzés is idejött Magyarországra, mert itt lehetett játszani és megengedte azt a szabályozást. Aztán rendeztünk ugye más típusú kupadöntőket is.
Igen, itt én ezt felírtam, ha szabad elmondom. Tehát ugye 19-ben volt Uruguay ellen a szavató mérkőzés a Puskás arénában. Én még idehozom 2020-ban a Honvéd mezőkövesd magyar kupadöntőt is. Azt ugye a Honvéd nyerte, Puskás Ferenc csapata a Puskás arénában az első trófeát felemelhette, azt hiszem, hogy azért ez így nagyon szépen hangzik, mert hogy ha jól tudom, az egész világon ez volt az első olyan mérkőzés a Covid időszak alatt, ugye 2020-ról beszélünk, ahol egyáltalán lehettek nézők, ugye itt megfelelő Covid szabályok miatt 10 000-es technikai teltház volt, de erről írt akkor a világsajtó elrettentő cikkeket és magasztaló cikkeket is. Az egyikben azt írták, hogy mindenki meg fog halni, aki ott részt vett, a másik pedig azt, hogy na tessék, hát a futball az ilyen dolog. És akkor ugye 2020-ban volt európai szuperkupa döntő, a Bayern München a Sevillát 2-1-re verte, 23-ban Európa Liga döntő, akkor a Sevilla nyert a Róma ellen 11-esekkel, és akkor ugye most itt tartunk, hogy a Bajnokok Ligája döntő, és említetted a nemzetközi kupamérkőzéseket, és a 2021-es labdarúgó Európa
bajnokság. 2021-es Európa-bajnokságon ugye a magyar válogatott első két mérkőzése itt volt Budapesten. Volt egy cseh-holland mérkőzés.
Igen, az
8-5
döntő volt.
Szerintem 8-5 döntőben. Úgyhogy voltak itt mérkőzések. Ha most a Magyar Kupát említetted, az is érdekes tulajdonképpen, mert ha megnézi az ember a Magyar Kupa döntők, vagy korábbi nevén Magyar Népköztársaság, jóval korábbi nevén, ifjúkorunk beli nevén.
MNK.
Az MNK, Magyar Népköztársaság Kupa döntőknek a nézőszámát, amióta a Puskás arénában rendezik a döntőt, és nincs Covid, azóta 50 ezer körül van. Tehát klubmérkőzéseken nagyon-nagyon régóta elképzelhetetlen nézőszámokat realizál.
Igen, Budafok-Zalaegerszeg mérkőzés is említem 20-30 ezer nézővel ment.
Így van, és ugye Ferencváros játszott kétszer a Paksa 50 körül, és most is közelített az 50-hez a Ferencvárosnak és a Zalaegerszegnek a kupa döntője.
Mi lett volna, hogyha egy Honvéd-Ferencváros, vagy egy Újpest-Ferencváros döntő?
Vagy hát így van. Így van, és tulajdonképpen a válogatott meccsek kapcsán is értelmet nyer Orbán Viktor miniszterelnök úrnak azon mondata, aki azt mondta, hogy hát kicsit szerények voltak a Puskás Aréna tervezésével, mert a válogatott mérkőzésekre nem 60-valahány ezer jegyet el lehetne adni, hanem adott esetben olyan a mérkőzés, akkor még akár a kétszeresét is voltak olyan mérkőzések.
Szóval akkor kellett ez a stadion mindehhez. De hát ez az infrastruktúra fennáll. Szerintem más országokban is vannak nagy stadionok, és nem feltétlenül visznek oda a BL döntőt.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert azt látni kell azért, hogy egyrészt az UEFA kategorizálja a stadionokat. A 5-ös a legmagasabb kategóriájú. A kategória a komfortfokozat mellett a néző, tehát a befogadó képességet is vizsgálja. 70 ezer fölötti az 5 csillagos, tehát az 5-ös kategóriás stadion. A Puskás Aréna negyedik kategóriás, de a régióban a legmagasabb befogadó képességgel rendelkezik. És ez nagyon érdekes.
68 ezer, ha jól tudom, majdnem 70.
A hivatalos, igen. Ez nagyon érdekes, hogy a régióban nincs, talán ha kilométerben mérjük, akkor a müncheni talán, ami hasonló léptékű, és
hát itt az van. 75 ezres.
Így van.
Most az már új Allianz Aréna.
Az átépítések után a Bécsi Aréna is kezd közelíteni ehhez, de mondjuk az előbb ugye körbevettük a környező országokat, egyébként ha jól emlékszem, akkor a Bukaresti stadion, ami régiónkban a második legnagyobb a Puskás Aréna után. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen léptékű eseményt, mint a Bajnokok Ligája döntője meg tudjunk rendezni, vagy meg tudjon Magyarország rendezni, ahhoz egy ilyen kapacitású stadionra szükség van. Szenzáció az én megítélésem szerint az, hogy Budapest BL döntőt rendezhet, geográfiai alapon szenzáció, hogyha lehet egy ilyen kitekert szóösszetételt használni. Ugye azt te jól tudod, mint futballal foglalkozó ember, hogy a mi régiónkban Belgrád rendezett először bajnokcsapatok Európa kupája döntőt a 70-es évek elején, amikor a bátor magyarok, akiknek volt olyan lehetőség, hogy Jugoszláviába kimenjenek, akkor az Ajaxot láthatták itt nagyon közel. Ezt leszámít pedig 2008 vagy legközelebb keletre, akkor már Bajnokok Ligája döntője Moszkva rendezett. Azóta volt egyszer azon, én magam is ott voltam, Kijev, 2018-ban, ugye Liverpool játszott a Real Madriddal.
Ugye Moszkvában meg szintén két angol csapat.
Játszott, John Terry elrontotta a 11-es, Manchester United, Chelsea volt. És ezt leszámít, akkor jött ugye Budapest. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy szenzáció. Még azt is merném mondani, hogy ez a fajta előkelő helye a magyar labdarúgásnak a rendezés szempontjából, ez nem feltétlenül áll arányban az elmúlt néhány évtized futballsikereivel, nemzetközi futballsikereivel akár, hiszen beszéltük az előbb, hogy a környező országok legalább olyan sikereket értek el.
Nem, hogy legalább sokkal nagyobbakat.
Ugye, akkor ilyen finoman fogalmaztunk, igen.
Elértek sikereket, mondjuk inkább úgy, 16 előtt.
Igen, abszolút. Na most, ugye nyilván azért ez egy pályázás eredménye, egy sikeres pályázás eredménye a mostani rendezés. Ezt lehetett tudni néhány évvel ezelőtt már, hogy nagy valószínűséggel 26-ra vagy 27-re meg fogja kapni Budapest ezt a rendezést. Ez sikerült, ugye 26-ra, 27-re majd a Madrid fog rendezni, ha jól emlékszem, a Metropolitano. És hát én azt gondolom, hogy azért ne vegyük ki Csányi Sándor szerepét ebből, nyilvánvalóan őneki a lobby ereje az benne van ebben a döntőben, ami még egyszer mondom, egy óriási dolog. Az, hogy miért óriási dolog a szurkoló szempontjából, az nyilván egy következő kérdés.
Hányszor pályázott Budapest erre az eseményre? Mondtad, hogy amióta megvan a Puskás aréna, ugye azóta azért akkor lehetett egyáltalán a gondolattal játszani. Ugye hát gondolom az elsőre, mint az olimpiáknál is azt szokták mondani, hogy 4-5-ször kell legalább pályázni ahhoz, tehát minden pályázat, az elbukó, biztosan elbukó pályázat is nagyon fontos, mert hogy elsőre nem adják oda.
19 előtt nem vetődött ez föl. Én az hiszem, hogy utána sem, tehát ez nagyjából az első pályázat, megmondom miért, mert itt is egy bizonyos fajta, tehát a fokozatosság elvében neked igazad van, csak a fokozatosság nem arra vonatkozik itt, hogy a BL döntőt hányszor kapjuk meg, hanem hogy lépkedjünk előre, ugye volt női BL döntő a Grupa Arénában, akkor nem volt még kész az új Puskás Aréna, magyar játékos szerezte az első gólt, Marozsán Jennifer, az Olympic Lyoné játékos.
Német állampolgár.
Igen, de Budapesti születés, és a cipő ilyen a piros-fehér zöld zászló mindig oda volt.
És azt hiszem a körmét is piros-fehér zöld festette a döntő alatt.
Így van, és nagyon boldog volt az egész család.
Magyarul nyilatkozott.
Így van, hát mivel, hogy magyar, így általában ez sikerülni szokott, bár tagadhatatlan, hogy nem mindenki tud magyarul a magyarok közül, grammatikailag, stilisztikailag. Nézd, utána jött, nem mondom most végig, amit te is említettél, ugye az Európai Szuperkupa döntő, aztán az Európa Liga döntő, tehát ezeket a lépcsőfokokat mi megmásztuk ahhoz, hogy rendezhessünk Bajnokok Ligája döntőt. A stadion erre alkalmas. Biztos vagyok benne, hogy az UEFA akceptálta azt is, még egyszer mondom, Csányi Sándor lobby erején kívül, hogy amikor az UEFA-nak szüksége volt, akár a Covid alatt, vagy bármikor Budapest segítségére, akkor Budapest mindig, a Magyar Labdarúgó Szövetség mindig segített.
Ugye vidéken is voltak nemzetközi mérkőzések,
persze,
nem csak itt. Tehát,
persze,
tehát Magyarország
az
hozzáállása
az izraeli válogatott volt. Többször játszott.
Fehér Oroszország is, amely
az
ugye, hazai pályán
játszott,
nem játszhatott.
Szerint a Fehér Orosz válogatott, így van. Tehát az MLS ez mindig nagyon pozitívan állt hozzá. Ha nekem valami, hát most nem mondom, hogy szívfájdalmam, de egy kicsit, amiért nem tele a pohár az én számomra a BL döntővel kapcsolatban, az nyilvánvalóan az, hogy az UEFA rendszere miatt, és erről, ha nagyon aláhúzom az MLS, semmit nem tehet, hogy kevés jegy jut a magyaroknak, vagy kevés magyar tudja megnézni, hiszen van egy osztási rend, ami szerint ugye nyilván a résztvevő csapatok szurkolótáborai kapnak, a szponzorok kapnak, stb., és aztán kap nyilván, vagy lehet ez sorsolással egyéb úton jegyekhez jutni, de lényegesen kevesebb magyar mehet ki erre a mérkőzésre, mint amennyien mentek volna. Hát azt én nem tudom megmondani, hogy ha bármennyi magyar kimentett volna erre, akkor hány stadion tudtunk volna megtölteni egy ilyen mérkőzésre. Nekem van egy tippem, hogy legalább kettőt. Tehát, hogy szerintem legalább Magyarországról lett volna mondjuk egy 150 ezer jegyigénylés. Vannak ma már a Bajnokok Ligája döntőjéhez kapcsolódó kísérő programok.
Igen, ezt is majd akarom kérdezni, hogy ez hogy zajlik, mert ez nem az, hogy akkor este 6 órakor elkezdenek játszani, és 2 óra múlva a vége. Ugye ez egy több napos fesztivál.
Így van,
Tehát itt jön be az, hogy mit jelent ez a magyar labdarúgásnak is, és egyáltalán Magyarországnak.
Így van. Hát akkor hadd térjek át erre. Tehát sztárokat lehet majd látni, vannak szurkolói rendezvények, valóban ez egy több napos program már előtte elkezdődik, ahol igazán futball hangulat, vagy BL hangulat. Tehát igazán én azt gondolom, hogy ezeken a úgynevezett kísérő programokon fogja Budapest igazán érezni azt, hogy a világ labdarúgás elitjének a része, a Bajnokok Ligája, ami megítélésem szerint ma már a világbajnokságnál is fontosabb sorozat, bár ezzel nyilván lehet vitatkozni, de hogy ugye a BL az mégiscsak ugye egy elit sorozat, ami a világbajnokság, ahol egy egész éven keresztül játszanak a csapatok, azt szokták mondani, hogy azért általában a klubcsapatoknak a játékereje ma meghaladja a válogatottokét, hiszen bárhonnan válogathatsz, hogyha van pénzed. Ezt érdemes ezt a fesztivál jelleget kihasználni, szerintem. Ez még sokkal nagyobb show lesz, mint a 2021-es Európa-bajnokság, ugye a 2020-ról 21-re halasztott Európa-bajnokság volt, ahol ott szintén a fanzomban nagyon jó esemény.
A városban érezhető volt EB.
Így van. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog az én megítélésem szerint, mert pont tegnap előtt beszéltem valakivel, hogy nincs semmifajta VB hangulatunk egyenlőre. Tehát jól, tudjuk, hogy lesz világbajnokság, lesz majd Kuroszon játszik, nem tudom kivel, meg ott lesz Jordánia, meg a Zöldhoki szigetek, de hát, lehet, hogy talán majd az egyenes kieséses szakaszban felveszik a fonalat, és akkor nyilván ebbe belejátszik ez a rengeteg csapatszám, belejátszik az, hogy magyar szempontból olyan időzítése lesz a világbajnokságnak, ami nehezen követhető az a munkába járó ember számára, hiszen az egyszer fennmaradsz 2 órás meccseknek, meg 4 órás, meg 6 órás meccseknek, de 30 napon keresztül nem.
Üzbegisztánért nem fogsz éjjel 2-kor?
Az már benne van a naptáramban, úgyhogy
mint csemege, jó? Hát szakírót kérdezek, persze.
Úgyhogy az rendben van. Fábio Cannavaro a csapatnak a szövetségi kapitány. És itt viszont, hát ahogy lehet majd mondani, a bőrünkön érezzük az európai futball elitjét, és tényleg nyilván a legnagyobb problémát nem a szurkolóknak okozza, hanem a szervezőknek majd az, hogy meggyőződésem szerint nem annyi angol és nem annyi francia fog jönni, amennyinek jegye van, hanem mondjuk az angol szurkolók esetében ilyenkor az a szokás, hogy 30 ezerre többen jönnek. Ugye gondoljunk bele, hogy Anglia egyik legnépszerűbb klubja az egyik résztvevő.
A rendkívül kiéhezett Arzenál.
Amelyik 2006 óta igen, nem játszott a Bajnokok Ligája döntőjében, és még soha nem nyerte meg a trófeát. A Paris Saint-Germain egy más kávéhez.
Hát, hogyha már ezt mondod, akkor mikor játszott a Celtic azt a bizonyos BL döntőt, amikor 100 000 Celtic szurkoló utazott?
Ugye a Celtic 2-szer játszott BL döntőt.
Mondjuk 20 000-nek volt jegye körülbelül.
Igen, ugye 1967-ben nyerte a Celtic Lisszabonban a Bajnokok Ligája, a Bajnokok Európa Kupája döntőjét. Az egyébként azért érdekes, mert a Celtic volt az első olyan, és gyanítom, hogy az utolsó olyan csapat, amelyiknek mind a 11 kezdőjátékosa a várostól Glasgow-tól 100 kilométeres sugaron belül született. Hát ha most megnézzük mondjuk a Paris Saint-Germain-t vagy az Arsenal-t, nem igaz ez a tétel.
Igen, akkor az egyenlítő 40 000 kilométerét kell venni ezt körnek, hogy honnan valósul.
Így van, de mindig. Tehát
ez hát az Athletic Bilbao tudna hasonlót esetleg.
Igen, a Bilbao-nál ugye az a szabály, mondjuk el a hallgatóknak, hogy csak baszk származású játékosok. Egy-két kivételt tehettek, mert az alapvetően spanyol baszkról volt szó, de például ott volt Luis Fernández, egy francia baszk, akit engedtek játszani.
Most már úgy engedték egy kicsit, tehát, hogy a baszk futball terméke valahogy, vagy a baszk felmenők legalábbis kell, hogy legyenek.
A Williams fivérek.
Ők vér szerint nem baszkok, látszik akik, rajtuk.
Így van.
De
így
ők
van.
Ott kezdtek futballozni.
Így van. Így ott nőttek föl már, úgyhogy ők is.
Szóval a lényeg az, hogy úgy gondolod, hogy jóval több szurkoló jön majd az adott klubok részéről is.
Meggyőződésem, igen. Igen, hát nézd, azért ez sok tekintetben érdekes. Tehát most gondoljunk abba bele, hogy azért a szurkoló nem fog 8 nappal előtte idejönni. Tehát valószínűleg a szurkolók érkezése az péntekre, szombatra korlátozódik. Most jön, mondjuk én nem vagyok tisztában pontosan, bevallom, ez szégyenem a Ferihegyi repülőtér kapacitásával, általános napi utasforgalmával, meg az, hogy nyilván ilyenkor szoktak indítani plusz gépeket is, meg hogy tudja Ferihegy ezeket fogadni, de hát pluszba ide fog jönni a napi forgalmon kívül 100 000 ember. Szóval azért ez nem kevés. Olvastunk, hallottunk a napi médiában az elmúlt napokban egészen elrettentő adatokat. Én magam az Inforádióban hallottam, hogy szállodai árak, vagy szobaárak, vagy lakásárak ezekre a napokra több millió forintos áron mennek el, és hát minden. Ugye nyilván a szállodai kapacitás az nem tudja ezt befogadni.
Igen.
Úgyhogy
a belvárosi lakások ezek ilyenkor
Kúránsak, igen. Úgyhogy ha gondolkozol rajta, akkor
ha volna belvárosi lakásom, akkor érdemes kiköltözni akkor arra a pár napra. Hát ez biztos, hogy...
Pont a feleségemmel beszéltünk, mert hallottuk a rádió együtt, hogy 6-7 millió forintot egy éjszakára, hogy ebben benne
ez
van.
Ez komoly, tehát tényleg 6-7 millió forint egy éjszakára, és ezt kifizetik?
Hát, igen, de ebben szerintem benne van az is, hogy mondjuk a szétverik a lakást.
Tehát ott akkor hát 6-7 millió forint egy éjszakára, ezt nem hallottam erről. Hát elképesztő. Egyébként én először, amikor Ukrajna és Lengyelország rendezett ugye Európa-bajnokságot, akkor hallottam ilyen rémisztő adatokat, amiket most te mondasz, hogy ott is ugye, ami amúgy nem tudom, 1 rubelbe vagy hrívnyába került, akkor az minimum 50-re szaladt föl azokban a városokban, ahol ugye mérkőzéseket rendeztek, de hát én feltételezem, ez mindenhol így van.
Szerintem nem magyar vagy budapesti. Olimpia alatt milyen jegye, vagy szállásárak voltak. Tehát ez, én is azt gondolom azért, hogy a 6-7 millió ez egy kicsit a valóságtól elrugaszkodott, de hát mindent annyira kell adni, amennyit még éppen megveszik, tehát ha majd nem megy el, akkor majd adják 5-ért.
Kedves hallgatóink.
Ugye nézd, azért ezeket nem forintba kell számolni, ez hogy az ne. Igazság. Tehát mondjuk egy angolnak, aki idejön, és életében, tényleg 20 éve vár arra, hogy bajnokok ligája döntőt nézhessen az Arsenal-kával.
Végre ugye eljött a pillanat. Kedves hallgatóink, 2 hét múlva bajnokok ligája döntőt rendez Budapest. A Puskás arénában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain küzd majd meg a trófeáért. Erről a témáról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró és sporttörténész. És majd a zene után ott folytatjuk, ahol most abba hagytuk, mert egy pillanatra ott az előbb fennakadt, vagy egy másik témára mentünk át, tehát hogy mely csapat, hogy és hány jegyhez juthat, és ugye a magyar szurkolóknak ez mit jelent. Erről már mondtál egy fél mondatot, hogy nem igazán jó, de majd a zene után erre fogunk kitérni. Kedves hallgatóink, 2 hét múlva, hogy eddig elhangzott, majd felbojdul Budapest. Bajnokok ligája döntőt rendez a Puskás Aréna május 30-án az Arsenal és a Paris Saint-Germain részvételével. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró, sporttörténész, és arról beszélgetünk, hogy mit jelent mindez Magyarországnak, Budapestnek, a magyar labdarúgásnak, a magyar szurkolóknak, és ugye hát szerintem sokan úgy voltak, hogy jaj, hát Budapesten lesz a BL döntő, hát kimegyek, megnézem a meccset. Hát nem úgy van az, ugye már említetted, hogy ilyenkor az UEFA rendelkezései a mérvadóak, tehát itt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek nincs különösebb beleszólása, hogy most akkor ki, hogy jut jegyhez. Ugye ilyenkor meghirdetnek egy ilyen lottószerű valamilyen jelenséget. Én magam is egyébként jelentkeztem rá, de természetesen nem húztak ki. Tehát én úgy tudom, hogy hiába van Budapesten a döntő, ugyanannyi az esélye egy magyar szurkolónak, mint hogyha a Wembley-ben lenne, vagy Madridban. Ez
körülbelül, ugye itt először...
Nincs magyar kvóta, ugye?
Nincs. Először ki kell elégíteni a résztvevő csapatokat. Na most, ugye, ha jól emlékszem, de nem tudok pontos számokat sajnos mondani, az 1/3 jár körülbelül az egyik résztvevő csapatnak, az 1/3 a másik résztvevő csapatnak, és a többi a szponzorok, meg ez a sorsolásos rendszer. Hát nyilvánvaló, hogy ez nem 20 000 Arsenal szurkoló akar idejönni, vagy szeretné látni ezt a mérkőzést, ez teljesen világos. Úgyhogy nagyon nagy szerencse az, hogy ha valaki jegyhez tud jutni, ez kétségtelen. jegyek árát tekintve és fekete piaci jegyek árát tekintve is én hallottam összegeket.
Hát igen, itt is már milliós tételek, ugye?
Milliós tételek vannak. Nyilván attól függen is, hogy mi hova jut. Arra nem kell számítani, hogy mondjuk visszamarad jegy, és mert valamelyik klub nem akarja kitölteni a saját kontingensét, és akkor visszaadja az UEFA-nak. Úgyhogy nem tudom, ez egy sztárpárosítás végső soron.
Tehát, ez az egyébként? Tehát azért lehet ez volna jobb is, nem? Legalábbis a magyar szempontból mindenképpen azért a Liverpool nagyon vártuk ugye az elejétől kezdve, bár látva a csapat szereplését nem volt reális. De azért meg a BL volt az, ahol jobban ment a csapat.
Én úgy körülbelül 70-es évek óta szurkolok a Liverpoolnak is, nem mondom, hogy szívem egyetlen csapat a Liverpool, de nagyon szimpatizálok a Liverpoollal, tehát nem akkor kezdtem szimpatizálni. Mennyi, hogyha egy magyar játékos játszik, több magyar játékos játszik, akkor persze szimpatizál vele csapat. Szoboszlai Dominikról szóval, ugye mindig azt emlegettük az elmúlt években, hogy ameddig a környező országok mindegyikének van egy-egy olyan emblematikus játékos, aki tényleg egy-egy csúcsklubban játszik, hogy már egy Kamsik a szlovákoktól, a Nápoliban például, vagy volt a Liverpoolban is játékos a szlovákoknak.
Még a szlovéneknek is van ugye a kapus.
Így van, Oblak. Vagy hát ugye a horvátoknak viszonylag
hát több. Hát nem is beszélt, hogy a El Clásico az rendszeresen, ugye akár szerb, akár horvát oldalról nézzük, az egy szinte
volt. Ha jól emlékszem, 5 bajnokok, a Real Madrid sorozata is benne volt, és Luka Modric ebben viszonylag aktív volt, de Mateo Kovacevic is, de volt 5 vagy 6 olyan BL idén sorozatban, hogy mindig volt horvát játékos a döntőben, Ivica Olic a Bayern Münchenben, stb. Szóval ilyen szempontból jó lett volna a Liverpool, de egy kicsit egy olyan eretnek gondolat jutott nekem ezzel kapcsolatban eszembe. Mondom, még egyszer, én szurkoltam nagyon Liverpoolnak, tehát ezt ne tessék komolyan venni, amit most mondok, de egy kicsit olyan volt, mint amikor a Covid alatt a Ferencvárossal játszott a Barcelona, és mindenki várta, hogy jön Messi, és akkor látja Messit élőben. És aztán kiderült, hittem egy héttel vagy két héttel a meccs előtt, hogy nem lehetnek, ez egy novemberi meccs volt, hogy jól emlékszem, hogy nem lehetnek szurkolók a mérkőzés. És
akkor ugye az a Puskás Arénában lett volna már akkor is.
Így van, így van. És akkor olyan jó volt, hogy nincs itt a Messi, mert legalább nem, akkor azt tudtad mondani, hogy úgyse jött a Messi. Szóval így vagyunk most ezzel, hogy na most képzeld azt el, hogy adott esetben reálisan 2 magyar játszik a Bajnokok Ligája döntőjében.
Budapesten.
Ugye Budapesten. Ilyen soha nem volt még, olyan, hogy 2 magyar játszik a Bajnokok Ligája, vagy bajnokcsapatok Európa Kupa döntőiben, ilyen volt már, ugye a Kubalakocs és Cibor 3-as a Barcelonában 1961-ben a Benfica ellen, de hát és akkor ezt nem látjuk a helyszínen, szóval ez egy mondjuk az, hogy frusztráló tényező lett volna. Én azt gondolom, hogy az Arsenal, amelyik ugye veretlenül jutott döntőbe, és nagy valószínűséggel megnyeri a Premier League-et, nem lehet mondani, hogy nem érdemmel jutott be a döntőbe, tehát szerintem ez az egyik ágon rendben van.
Na jó, csak az Arzenáról meg azt mondják, hogy nézhetetlen focit játszik.
Hát, tetszett volna legyőzni. Úgyhogy valóban nem nagyon látványos. Azt is ugye sokszor kibeszéltük már, hogy a felső ág, amelyiken a Real Madrid, a Bayern München, a Paris Saint-Germain, a Liverpool volt, az egy nehezebb ág volt, mint amin az Arsenal bejutott.
Ott már negyed elődöntők is, már igen, szinte döntővel felérő párosítások voltak.
Én azt hiszem, hogy az, hogy a Paris Saint-Germain vagy a Bayern München közül melyik jutott a döntőbe adott esetben, ez mondjuk ilyen szempontból majdnem a párizsakat leszámítva mindenkinek mindegy, tehát itt nem lett volna.
Nem vagyok egyébként biztos, tehát most így elhangzott, hogy a város hangulata, hát azért az FC Bayern szurkolói, ha egyszer fölvonulnak Budapesten, az lényegében, én ezt merem állítani, hogy nagyobb látványosságot ígért volna, mint a Paris Saint-Germain, mert nem találkoztunk még velük, a Bayernnel igen, meg ugye egy átlag magyar szurkoló, hogyha érdeklődik a nemzetközi futball iránt, akkor, és mondjuk olyan lehetőség van, hogy elmenjen, akkor az valószínűleg a Bayernt már láthatta itt, ott, amott.
A szóval... Bayernnel kapcsolatban lett volna még egy különlegesség, bocsánat. Az lett volna a különlegesség, ugye beszéltünk arról, hogy Ferihegy milyen zsúfolt programnak lesz kitéve. Ugye Münchenből nagyon sokan autóval jöttek
800 kilométert.
Tehát ott egy más helyzet lett volna ilyen szempontból, én azt gondolom.
És arról nem is beszélve, hogy Leslie Mandoki pedig megírta a Road to Budapest című FC Bayern indulót. Úgyhogy ők erre nagyon készültek.
Erről az jutott eszembe, egyébként én szeretem, hogy őzennél, de ezzel az eszembe, hogy 2006-ban a német válogatott nagyon szeretett volna világbajnoki döntőbe jutni, ugye a hazai rendezési világbajnokságon, és akkor volt egy ilyen dal is, hogy mi megyünk Berlinbe németül, hát és akkor az olaszok a végén énekelték nekik. úgyhogy lehet, hogy nem jó már ezeket a dalokat előre megírni. Igen.
Na szóval lényeg, tehát, hogy a szurkolók, és akkor Bayern szurkolók, vagy Paris Saint-Germain szurkolók. Még egy dolog eszembe jutott most Budapestről, bocsánat, tehát, hogy ugye a francia válogatott játszott az Európa-bajnokságon Budapesten. Hát, hogy mondjam, szerintem egy szektornyi francia szurkoló volt a Magyarország-Franciaország mérkőzésen, ott voltam. Ott kisorsoltam, kaptam jegyet. Tehát én nem éreztem, hogy a világ legmagasabb polcán levő Európa-bajnok, világbajnok, mindenféle titulussal és a legjobb játékosokkal rendelkező Franciaország mögött olyan szurkolói támogatás lett volna. Tehát én állítom, hogy a 40 ezer magyar szurkoló Marseille-ben az akkori magyar válogatott mögött, ugye, hát az nagyságrendekkel nagyobb támogatás volt, mint a francia válogatott kapott Budapesten. Tehát ezzel hasonlítom össze a Bayern szurkoló tömeget.
Két dolgot szeretném volna gyorsan mondani rá. Az egyik az, hogy még az előző gondolatot visszakapcsolva, tehát hogyha most én felírnék egy listát, hogy én szerintem Magyarországon a klubok népszerűsége milyen, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy a Real Madridnak, a Barcelonának van a legnagyobb tábora, utána jöhet szerintem a Manchester, a Liverpool, ugye a Szoboszlai miatt, és Kerkez Vidvas miatt, de egyik udvariasan hozzá, de azért inkább Szoboszlai Dominik miatt. A Liverpool, esetleg a Manchester Unitednek van nagy tábora, tehát Bayern München feltétlenül, Juventus gondolom még, tehát ebben való...
Láció.
Tehát feltétlenül nincs benne, vagy nem feltétlenül van benne ebbe a Paris Saint-Germain. A Paris Saint-Germain az egyébként nekem nagyon kedves klub, mert én ugye a 70-es években Magyarországon a külföldi sportoságok közül csak kettőt vagy hármat lehetett kapni, ezik a Mirade futball volt, a másik a Mondial, két francia sportban.
Onze Mondial, nem az ott?
Az már a fúzió után volt. Mondial volt először, és aztán az Onze és a Mondial fúzionált, akkor lett Onze Mondial.
Onze Mondialhoz jutottam időnként, ott volt az akkori felszabadulás téren, ott a Párizsi udvarban egy néni, akinél lehetett, így előre kifizetve, és akkor majd hozom, és akkor én
pultaló. Na mindegy, tehát én azóta a francia futballt nagyon kedvelem, és talán ismerem is. Ennek a klubnak 70 óta, vagy van csak akkor története, akkor alapították, óta. Így van. Amikor 84-ben a Videotonnal játszott, akkor már voltak kulcsjátékosai, Dominik Rostó, vagy Dominik Batné, például Szafé Szűsics, a bosnyák származású játékos.
Bocsánat, itt folytasd. 84-ben ugye Európa-bajnok volt Franciaország. Abban az Európa-bajnok francia csapatban nem Hengzse. Rostó se nagyon játszott, szerintem. Luis Fernandez volt az igazi kezdőjátékos. Az összes többi a tradicionális francia csapatokhoz. Marseille-ből jöttek. Akkor, ha azt mondom, hogy a Videoton kiverte úgy, akkor a Paris Saint-Germain-t, hogy három meccsen
háromszor
úgy megvett Párizsban, mennyi volt? 4-2-re nyert a Videoton. Szóval azt veszük, akkor abban az időben a Paris Saint-Germain-nél a Videoton jobb csapat volt, kétségtelenül.
Így van,
és azóta
jöttek föl. Így van, ugye az már amikor a brazilokra tettek, az már egy nagy dolog volt. Rai, ugye Szokratesznek az öccse, oda szerzett Ronaldinho, ott kezdte az európai karrierjét, az már nagy dolog volt. Hát és aztán tulajdonképpen azért, amikor a katari tulajdonosi kör átvette, az egy új korszakot jelent a Paris Saint-Germain történetében. Én azt gondolom, azért kétszer egymás után BL döntőbe jutottak. A franciák nagyon kevésszer játszottak BL döntőt korábban.
A Marseille nyert.
Igen, és ugye az a furaság benne, hogy Budapest új helyszín lesz ilyen szempontból a franciáknak is, mert kétszer nyertek eddig bajnokok ligáját, mind a kétszer Münchenben. Az Olympique Marseille vette a Milánt 93-ban, és legutóbb ugye a Paris Saint-Germain az Intert. De ez egy jó csapat, mármint a Paris Saint-Germain. Tehát,
persze, ez világos.
Nagyon érdekes, az ugye mindenki azt mondja, hogy itt a PSG-nek a támadó játék, a támadósor és az Arsenal védelme lesz majd, ami igazán megküzd egymással. Nyilván az Arsenal nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy hagyja futni akár Bradley Barcolát, akár Ousmane Dembélét, akár Désiré Doué-t, és főleg Hvitsakvára Célyát, aki nekem személyesen nagy kedvencem.
Akit majd láthatunk mi is, a földi halandók is a magyar válogatott ellen a grúz válogatottban.
Így van. Ő egy nagyon jó játékos egyébként. Úgyhogy, hát meglátjuk majd. Érdekes ugye azért az, hogy a Paris Saint-Germain alapkezdő csapatában talán több a portugál játékos, mint a francia, vagy éppen annyi, ugye legalább négy portugál játékos van.
Hakimi is ott játszik, ugye?
Ő marokkói, de ő ott játszik.
Ugye, ez most azért jutott eszembe, mert voltam a nyáron Dél-Spanyolországban, Gibraltár, sőt átmentem még Ceutába is. Na most minden 18 év alatti kisfiú kettes számú Hakimi mezben volt ott.
Igen, ő nagyon-nagyon népszerű. De hát a portugálok is, ugye Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, ezek kiváló futballisták mind. Úgyhogy Marquinhos a brazil, hát...
Ugye milyen érdekes, hogy mondtad, hogy a nagy katari pénzeső hozta fel a Paris Saint-Germain, de nem akkor nyert, illetve jutott be a BL döntőbe, amikor a legjobbnak tartott játékosok játszottak ott. Ugye
szerintem ez a legérdekesebb például kérdés a PSG-vel kapcsolatban, hogy a katariak először, vagy hát maga a tulajdonos, Nasser Al-Khelaifi, megpróbált tényleg első klasszisú világjátékosokat szerezni, akár Cavani, akár Ibrahimovic, bárkit vehetünk. Aztán jött egy korszak, amikor ugye együtt játszott Neymar, Messi és Mbappé,
Igen, vitatkoztak a 11-es rugás.
Igen, de gyakorlatilag most a francia színpadot vegyük ki ebből, mert hogy ott nyertek, gratulálunk, de nemzetközi fordulón semmit nem nyertek. Elment mind a három, Mbappé elment a Real Madridhoz, hogy nyerjen végre valami nemzetközi trófeát, majd rögtön nélküle megnyerte a Paris Saint-Germain a bajnokok ligáját, fiatal játékosokkal, Dembélé mellett, aki hát egy ilyen örök ígéret, és ha végig tud játszani egy szezonban 30 meccset, az nagyon jó, de ott van mellettem Bradley Barcola, ott van Doué, és hát persze mondom még egyszer Kvaratskhelia. Szóval ez a nevek alapján, ha lehet ilyet a futballban mondani, ez nem Neymar, Messi és Mbappé, és mégis ők nyernek. És ez nyilván azért Luis Enriquétől nem függetne.
Ha már így a csapatoknál tartunk, akkor mit gondolsz, hogy ki fog nyerni?
Én szerintem nagy felelőtlenség lenne azt mondani, hogy ez vagy az, mert itt tényleg egy mozdulat dönthet. Én azt gondolom, hogy talán a Paris Saint-Germain valamiben esélyesebb, de ez talán a szívem mondatja inkább, meg az, hogy leszámítva azt, hogy a PSG a tavaly nyári amerikai klubvilágbajnoki döntőben kikapott a Chelsea-től, ezt leszámítva az elmúlt 15 hónapban nagyon sok angol csapat ellen nagyon jól szerepelt. Tehát tud futballozni a Premier League csapatai ellen. Lényegesen más terhelése van az Arsenalnak az elmúlt hetekben, ugye a bajnokságra kell fókuszálni, ott nem lehet hibázni, mert a Manchester City ott lohol a nyakában, és ha egyet hibázik az Arsenal, most már nem sok lehetősége van, akkor nem lesz bajnok. De hát azért nem nagyon szeretek tippelni, mert azt sem tudtam volna őszintén megmondani, meg én szerintem senki sem, hogy kicsit mentsem magam, hogy a Paris Saint-Germain 5-0-ra megveri az Intert az előző év bajnokok ligája döntőjében, azt az Intert, amelyik hát némi túlzással az elődöntőig összesen nem kapott 5 gólt.
Hát érdekes dolog ez, hogy akkor melyik csapatnak milyen esélye, meg hogy van, és ha már mondod, hogy ezt nem mondtad volna meg, szerintem azt ember nem mondta volna meg, hogy ez lesz a döntő párosítása. Ugye mi volt az esély például? Tehát amikor Budapest ugye megkaptam, 2-3 éve kaptuk már meg, ugye? Tehát amikor elkezdődött ez a BL szezon, és ugye látszott a mezőny, akkor mi volt a legnagyobb favorit párosítás, mint gondolsz?
Én úgy emlékszem, hogy elsősorban az angol futball által determinált fogadóirodáknál a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool jó helyen állt.
Ja, a Liverpool akkor friss bajnokként...
Hát fél milliárd fontos befektetéssel. Igen. Stb. A Paris Saint-Germain hagyományosan nem játszik jól az őszi sorozatokban, és aztán majd tavasszal magához tér, de hát a Bayern München-t azért mindig a favoritok között nem legették, nem is tévedtek vele nagyon sokat.
Az elődöntőig csak eljutott.
Így van. Úgyhogy,
és gondolom a Barcelona, Real Madrid közül az egyik másik biztos, hogy mindig esélyes a döntőre.
Inkább nem? A Barcelonát gondolták egyébként helyesen, tehát ugye a Real Madridnak egy nagyon fura éve, ugye a második év az, hogy semmit nem tud nyerni. Xabi Alonso-nak 71% fölötti győzelmi mutatója volt, amikor menesztették. Ez azért érdekes, mert az elmúlt 10 évben egyetlen Real Madrid edzőnek sem volt ilyen győzelmi mutatója, és mégis menesztették, mert nem találta meg általában a hangot a játékosokkal. És nem akarok csúnya lenni, de nem mindegy, szóval azt akartam, hogy Vinicius, ha nem könnyű megtalálni a hangot.
Na, de hát ő most már kismiska Mbappéhoz képest, amit művel.
Szóval. Így van. Na most Xabi Alonso a futball egyik legintelligensebb szereplője, tehát csak ezt teszem hozzá ehhez a kérdéshez. Aztán jött Arbeloa, semmit nem ért el vele. Életemben szerintem a Real Madridnak az egy igazi esélye a Bajnokok Ligájában nem volt, vagy reális esélye.
Otthon se nyert.
A Barcelonának igen, ott szerintem igen, de Barcelona elrontja mindig. Ugye most is elrontotta akár az Atletico ellen, egy évvel ezelőtt elrontotta az Inter ellen. Mind a két párharc olyan, hogy előzetesen azt gondolta azért mindenki, hogy ez nyerhető a Barcelona szempontjából.
Kedves aggatóink, két hét múlva nagy futballfesztivál lesz Budapesten. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain megküzd a Bajnokok Ligája trófeáért. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró és sporttörténész, és ugye, hát ha már Budapesten van ez a mérkőzés, akkor az a nagy kérdés, hogy a magyar labdarúgás mit profitálhat mindenről, mindebből. Erről beszélünk majd a zene után. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró, sporttörténész, és a két hét múlva sorra kerülő budapesti BL döntő a téma. És ugye hát elhangzott már, hogy a városban biztos, hogy érezhető lesz majd a mérkőzés hangulata, már azokban a napokban, hiszen ez egy több napos program. De mit jelent mindez a magyar labdarúgásnak? És most hirtelen az jut eszembe, hogy ugye hát nyilván magyar csapat nincs ott a mérkőző felek között, de hát például miért nem legalább egy magyar bírót neveztek ki, vagy jelöltek ki a mérkőzés vezetésére? Jó, zárójel persze, nincs most ilyen szintű bírónk. Jó, ez egy ilyen költői kérdés volt, de akár válaszolhatsz is, hogy...
Nem, nincs olyan kvalitású a mai bírói korban.
Most éppen Kassai Viktor. Kassai Viktorunk sincs, igen.
Így van, Kassai Viktor volt a legutóbbi magyar férfi játékvezető, aki vezetett hasonlóan rangos mérkőzést. Kocsár Katalin a nők között vezetett egyébként hasonlóan rangos mérkőzést azóta is.
Pul Sándor, azt hiszem, mikor volt a Dortmund-Juventus döntő?
97.
Münchenben.
Így van.
Amikor...
Bozók Imrével közösen, Bozók Imre volt az egyik asszisztens.
Aki ugye beintette a lest.
Így van, és a Sanyi felül, vagy Pul Sándor felülbírálta.
A
érzés alapján.
a pályáról, tehát így ő van. Sokkal hátrább volt, így ugye van. A partjelző fut a, az alakulattal, a mezőnyel, és neki volt igaza.
Így van. Én szerintem ez volt az ő játékpartjának a legzseniálisabb döntése.
Hogy merte ezt meghúzni?
Így van.
Elképesztő. Így van. Ő hátulról a mezőnyből azt érezte, hogy... És ez a gól, ez sorsdöntő volt, tehát a Dortmund ez...
Abszolút. Ez,
na, vissza akkor most, már több mint 30 éve volt az. Szóval...
Majdnem 30.
Így, majdnem 30, köszönöm. Szóval mit jelent ez a magyar labdarúgásnak? Mert ugye mondtad, hogy magyar szurkolók nem jutnak el, magyar játékvezető nem lesz ott, hát ugyanúgy a tévében nézzük, mint az összes többit eddig.
Szerintem presztízsben egyrészt sokat jelent. Másrészt az az élmény, amiben a gyerekek majd részesülnek abban, hogy ezekben a kísérő programokban ott lehetnek. Ez feltétlenül egy nagyon nagy pozitívum lesz. Tehát, hogy elmennek, látnak, ilyet.
Lehet majd az edzéseiket megnézni ezt például
tudom,
a csapatoknak?
Ezt nem tudom, ugye azok az átkapósak szoktak lenni, nem hiszem.
Szoktak
hogy
lenni nyilvános, sőt olyan is van, hogy jegyért lehet nézni az edzést,
nem? Ugye ezek barátságos. Én arra emlékszem, hogy amikor a brazilok itt voltak 2004-ben, akkor lehetett, de az egy barátságos mérkőzés volt. Tehát én ezt majdnem kizárnám, hogy edzést lehessen látni. De hát... Ez egy nagy ajándék szerintem, hogy ezeket lehet látni, ezeket az eseményeket. Amikor részben, amikor Gera Zoltán a Bezromicsban, illetve a Fulemben játszott, akkor is érezhettük ezt egy picit, de szerintem a klubok közötti nagyságrendi különbség miatt Szoboszlai Dominik volt az az áttörés, az ő liverpooli szerződése volt az az áttörés, amikor egy kicsit azt érezhettük, hogy a Premier League már nem egy olyan Istentől elrugaszkodott valami, és nem a planétában van, és valahogy mi is, magyarok is részesei lehetünk ennek az egésznek, és úgy a miénk is lett egy kicsit. Én ezt gondolom, ezt az érzést gondolom most a Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban is, hogy itt van Budapesten, látjuk, hogy húsvér emberek futballoznak, még ha nem is lehetünk ott a stadionban, a kísérő programokat láthatjuk, itt lesz Luis Figótól kezdve jó néhány sztár.
Igen, öreg fiúk mérkőzés is van, ugye ez a Pap László sportarénában lesz a stadion mellett.
Tehát egy kicsit a részesei vagyunk mi is ennek az egésznek, tehát közelebb jön hozzánk ilyen értelemben a klubfutball világ elitje. Ezt én nagyon fontosnak gondolom.
Egyébként lehet találkozni a játékosokkal? Említed a kisfiúkat, ők most tudnak velük közös fényképeket készíteni, vagy aláírásokat gyűjteni?
Hát ugye régi tanítás, hogy soha nem mondhat soha, de nem erre van nagy esély. Tehát egyébként már az újságírók számára is sokat változott a világ. Ugye beszélgetésünk egy részében említettem, hogy én 92 óta jártam világversenyekre, és akkor még előfordult az, hogy tényleg lehetett a játékosokkal beszélni. Voltak olyan sajtóeseményeken, hiszem 96-ban Angliában a holland válogatottnak volt, hogy el lehetett venni egy kertbe, ahol ők laktak, és ott le lehetett ülni a játékosokkal beszélni, és na, ez ma már nincsen. Szóval megváltozott a világ.
Ezt elhiszem neked, mert hallottam például tőled valamikor valamilyen beszélgetésben, hogy Csiris Forca azt mondta. Ebből nekem az következett, hogy te akkor Csirjákó Forca, svájci játékos, aki az FC Bayern-nel játszott, gondolom, véldöntött, de vele beszélgettél.
Így van, de Brian Laudrup-val is például emlékezetes volt, amikor a Dán válogatottal játszott kint Kopenhágában a magyar csapat, akkor hosszan beszélgettünk. Régi példám az, hogy a 92-es EB-n Petes Májkel jött egy sajtótájékoztatóra, és akkor valahogy úgy hozta az élet, hogy egy ilyen hátsó folyosan együtt mentünk ki utána. Most, tehát kérdeztem tőle, hogy miért ő jött a sajtótájékoztatóra, miért Lars Olsen, aki a csapat kapitánya volt. Ez egyébként a csoportmérkőzések után volt. És akkor azt mondták a Schmeichel, hogy hát azért nem Lars jött, mert kondizik otthon, mert fel akarja emelni majd a kupát. És azt mondtam, hogy ez milyen marha poén, hogy jó, hát persze majd a dánok megnyerik az elvét, és majd Lars Olsen. És hát aztán a végén tényleg felemelte Lars Olsen a kupát. Szóval más volt a világ.
Akkor a magyar labdarúgás ezek szerint egy ilyen lélek
igen.
erősítő.
Én ezt gondolom, hogy igen.
Ezt gondolom, hogy igen.
Mindig vannak nagyon lelkes emberek, akik próbálnak a szállodához oda menni, a repülőtérre oda menni, adott esetben a buszokhoz oda menni. Ha nagy szerencséjük van, egy aláírást elkaphatnak, de hogy mondjam, én azt mondom, ne élje bele előre senki magát, hogy ez sikerülni fog.
Bármilyen magyar közreműködés így a közvetlen szervezésen kívül,
Nem tudok róla. Lehet, hogy van, de én nem tudok róla. Ugye az MLS azért a szervezésben nyilvánvalóan részt vesz. A televíziós közvetítésben nyilván fontos
szerepet játszik. Magyar operatőrök lesznek akkor a kamerák mögött.
Így van, de a futball szempontjából nem tudok róla, hogy lenne.
Lesz bármilyen magyar íze, hangulata a döntőnek? Azon kívül, hogy oda lesz mindenhova írva, hogy Budapest?
Nem tudok róla, de ezt ne becsüljük le, tehát ennek azért a gazdasági hatását, hogy mégiscsak ide jön, hát most maradjunk az előző számlás, 100 000 vendégszurkoló éjszakákra, itt fogyaszt, és azért, ha a vendéglősöknek esetleg félelme lenne abban, hogy az angolok, tehát hogy olyan eredmény születik, hogy aztán szombat este az angol szurkolók nem fognak fogyasztani, én megnyugtatom őket, hogy nem fog olyan eredmény
születni. Ha veszítenek,
születni.
Akkor is.
Így van, tehát lesz fogyasztás. Lesz.
És tényleg mit várható az angol szurkolóktól, ha már említett? Tehát azért őket láttuk már azóta is randalírozni sokszor, hogy ugye már megvannak egy kicsit szelidítve, hogy úgy mondjam. Tehát ugye a Heysel katasztrófa szintén egy back BL döntő volt, ugye, ahol rengetegen meghaltak.
De utána még
a kitiltották az angol klubokat szurkolóstól.
Azt tudod egyébként, hogy 90-ben utána a Manchester United itt Pécset tért vissza.
A Pécs ellen játszott egy UEFA kupa mérkőzést. Valami József volt az edző Pécs.
És az volt a visszatérés.
Az volt az első. Ezt nem tudtam, köszönöm.
Na, és tehát azért utána még volt a 92-es EB-n, a 2004-es EB-n, csak olyanokat mondok, ahol ott voltam, és megértem azt, hogy az angol szurkolók azért egy kicsit csúnyán
is. Hát a 16-os EB-n is Marseille-ben ott az olaszok megtámadták őket.
Így van, szóval.
Jól fognak viselkedni az angol szurkolók?
Nem, most mondhatnám, hogy megígérték, hogy jól leszek, de ezért ez túlzás lenne. Nyilván a magyar rendőri szervek erre próbálnak figyelni, nyilván az UEFA szervezése próbál erre figyelni. Reméljük, hogy minden rendben lesz.
Egy utolsó kérdés, erre válaszolhatsz, igen, nem, mert te ott leszel a döntőn?
Nem.
Hát akkor ugyanúgy a tévében nézzük a mérkőzést. Kedves hallgatóink, egy hét múlva BL döntő lesz Budapesten, az Arsenal és a Paris Saint-Germain játszik majd egy minden bizonnyal kitűnő mérkőzést. Erről beszélgettünk, vendégem volt a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas sportújságíró, sporttörténész. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Most Werner Eszter, Vixa Levente és Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.